Akkor üdvözöljük az Ugrádió hallgatóit, akasztják a hóhért, vagyis nem Ormódi Dodi hangját hallják, vagy az nem Orbodi József hangját, hanem az egyetlen hajléktalan opera ötletgazda zeneszerzőjének, mindenesének, Collegnónak a hangját. Itt most ugye egy fordított szituációban vagyunk, hiszen ugye az Ugrádió munkatársa itt velem szembe Ormódi József, akit én ugye Ormódi Dodiként ismerek.
Bocsánat, hogy nem munkatársa vagyok, hanem a Fedél nélkülnek vagyok a munkatársa, már a mi műsorunk a Fedél nélkül, az szerepel az Ugrádióban.
Na, hát a riporter nem készült fel, fekete pontot be is írjuk neki. Köszi, hogy kijavítottál. Hogy kerültél a rádió látókörébe?
Hát fölkértek minket, jobban mondva jött megkeresés, hogy jó lenne, hogyha a Fedél nélkülnek, 25 éves a Fedél nélkül, ebben az évben is, hogy lenne valami rádió műsora. Na most összeállt egy nagy csapat, az a nagy csapat, ez még a nyár közepén történt, a nagy csapat állt 10 főből, amiből össze-vissza maradtunk ketten a kolléganőmmel, Jutkával, és a végén hát gyakorlatilag egyedül maradtam, és egyedül kezdtem el csinálni a riportokat.
Csak azért mondjuk el, szerintem ma Magyarországon nagyon kevés ember nem tudja, mi az, hogy Fedél nélkül. Hát, ha a hallgatók közül mondjuk ketten nem tudják, hogy mi az, hogy Fedél nélkül, hogy mesélj már két szót erről.
A Fedél nélkül az egy utcalap, amit hajléktalanok írnak és szerkesztenek, aminek két hetente van a megjelenés ideje. Ez általában úgy működik, hogy vagy külsős hajléktalan munkatárs csinálja a riportot, vagy pedig közvetlenül a szerkesztőségen belülről, úgy szintén hajléktalan munkatárs, azok csinálják a riportokat. Hajléktalan íróknak és művészeknek a alkotásai jelennek meg a lapba. A lapnak meghatározott ára ugyan nincsen, de a terjesztő fizet érte. Ez nagyon fontos, mert ez föl van tüntetve az újságnak az elejére. És hát gyakorlatilag ez egy olyan művészeti újság, és nagyon sokan sajnos visszataszítják, vagy azt mondják, hogy nem kérik, pedig hogyha egyetlen egyszer beleolvasnának, hogy elolvasnak, hogy miről szél a Fedél nélkül, lehet, hogy utána rendszeres vásárlói lennének.
Ahogy mondjuk én is voltam, tehát igen, ez valóban így, hogy egyszer kell belekóstolni, és akkor az ember utána, hát ha nem is függővé válik, de azért átnézi, átlapozza, és próbál egyrészt informálódni, másrészt a versek, prózák, grafikák, képek világába egy kicsit jobban elmerülni.
Hát most jelen pillanatban úgy néz ki a helyzet, hogy egy kicsikét visszaesett a lapszámunk sajnos, mert átlagban ilyen 7000-7500 lapszámunk volt, ami most visszaesett 6300-ra. Sajnos kevéset terjesztünk, mert nagyon sokan abba hagyták. Hála Istennek a legtöbbjük az rendes munkát talált, úgyhogy ez egy nagyon jó pozitívum. És ennek a lapnak tulajdonképpen már mint a terjesztésnek maga az a célja, hogy az embereket visszavezetni a munka világába. Szóval, hogy megtanuljanak valami rendszert vinni az életükbe, és ugye a különböző szabályaink, ami nagyon erős szabályok vannak, amit nehéz neki betartani, de aki be tudja tartani, az megmarad nálunk és jó kereshet, és hát valahogy így visszakerül a életbe.
Értem. Most nagyon jó, hogy belementünk ebbe, de egy picit én még messzebbről indítanék, hogy neked mi a gondolatod, vagy meglátásod ma a hajléktalansággal kapcsolatban, ezt úgy általában és nagy általánosságban kérdezem, mert ugye most belementünk abba a egyébként fontos kérdésbe, hogy a Fedél nélkülnél ez hogy működik, mire lehet ez jó, illetve az olvasóknak mit adhat ez, de hogy maga, hogy kerül a csizma az asztalra, tehát a hajléktalanságról, hogyha elmondanád a nézeteidet, azt szerintem a hallgatók is megköszönnék.
Hát Magyarországon nagyon nehéz, Európában szinte az utolsó helyen kullogunk, pláne az október 15-i húzás miatt a kormánynak a nagyon-nagyon rossz döntése, ami hát akár most már ott tartunk, ugye, hogy a ügyészek meg a bírák visszadobálják ezeket a ügyeket. De egyet mondhatok, hogy hála Istennek a fedél nélkül magát ez a probléma nem érinti, mivel hogy a terjesztőink olyan helyzetben vannak, hogy általában a szálon és biztos lakhatás mellett laknak, úgyhogy, sőt, van olyan terjesztőnk, aki nem is hajléktalan, csak keresett kiegészítésként csinálja az újságárusítást, de kérdésedre válaszolva maga az, hogy mi a hajléktalanság, hogy mi a gondolatom, hogy a magyar társadalom most kicsikét úgy érezni, hogy október 15-e óta egy kicsikét mellénk állt, ami egy nagyon jó dolog, egy pozitívum, amit nagyon-nagyon régóta várunk, hogy a társadalomnak legyen egy olyan rétege, aki fölmerik azt vállalni, hogy egy hajléktalannal szóba állnak, egy hajléktalannak megpróbálnak segíteni. Most nem csak az anyagi segítség, hanem egy jó szó, egy meleg ruha, egy étel, egy bármi, ami jó esik egy hajléktalannak. De most az, hogy itt egy olyan megoldást találni, ennél a kormánynál sajnos, hogy egy hajléktalannak jó legyen, ez szinte lehetetlen. Magyarországon elképzelhetetlennek tartom azt, hogy a közeljövőben meg lehessen azt valósítani, hogy egy hajléktalan lakáshoz jusson, egy szociális bérlakáshoz jusson, ilyen, ez teljesen kizárt. Nap tartom én, már jó, több, biztos, hogy több olyan szervezet van, aki próbálkoznak ebben, hogy lakáshoz jutasság van a utcáról, lakásba egyesület van, az AVM, akik ezért harcolnak. Több olyan egyesület van, akik ilyen kis szerveződő, megpróbálják ezt rendbe rakni, de hát nagyon-nagyon messze állunk ettől az egésztől, úgyhogy Magyarország, mondom, a utolsó helyen, szinte az utolsó helyen kullogunk. Talán nálunk Románia van némivel, meg Bulgária, akik rosszabb helyzetben vannak, de hát a többi úgymond volt nyugat-európai régió, ott már olyan magas szinten van a hajléktalan ellátás, hogy ott nem az a legelső dolog, hogy egy Lukasz szociális hálót építünk köréjük az emberek közé, köré, hanem ott már egy kész mennek bele, olyan támogatást kapnak, amiből meg tud élni, el tud menni dolgozni, el tud menni munkát keresni, tud hol lakni, mert lakást kap, vagy először bemegy egy átmeneti szálló, nem olyan, mint nálunk az átmeneti szálló, ami emberileg kibírhatatlan, mert nagyon sokan azért, pontosan azért nem mennek be a szállóra, mivel hogy elveszik mindenét, büdös van, tele van bogára, úgyhogy embertelen körülmények vannak. Van olyan hely, ahol egy teremben 40-50 ember tartózkodik egy légtérben, ami hát azt hiszem, hogyha a hallgató belegondol abba, hogy mit jelent az, hogy elviselni a másiknak a részegségét, elviselni a szagát, elviselni azt, hogy most szerencsétlen ugye nem fürdött már x idő óta, pedig megtehetné, mert lehetősége lenne rá, de nagyon sokan ezt nem teszik meg, inkább a normálisabbja nem megy be szállóra, hanem megpróbál itt ott erdőbe, kunyókba, ott élnek, és ugye most megint elkezdtek visszaköltözni az én meglátásom szerint, visszaköltöztek az aluljáróba, ahol napközben nincsenek ott, hanem este 8 után, amikor már ilyen csendes pihenő időszak van, amikor már úgy az emberek úgy már kezdenek eltűnni az utcáról, akkor ők megjelennek és elfoglalják az éjszakai szállásukat. Na most azt, hogy a rendőrség hogy lép föl velük szembe, sajnos nem tudom, de a meglátásom az, hogy mivel hogy látom, hogy ott van a holmiuk lent az aluljáróba, úgyhogy nyilván, hogy ők nem tartózkodnak. Úgyhogy
tehát újra.
Újra.
Tehát október 15 után ugye elkezdték őket igazoltatni, bevinni. Igen. a bírák visszadobták ugye az ügyeiket, volt, aki normakontrollra küldte az alkotmánybírósághoz, de most úgy tűnik, hogy gyakorlatilag 2 hónappal a nagy patália után, hogyha mondhatom ezt,
igen,
gyakorlatilag visszatértünk ahhoz az állapothoz, hogy ugyanez rögzítve van a jogszabályban, hogy igen, bánthatják őket, de nem bántják őket.
De nem bántják, úgy néz ki, hogy nem bántják. Láttam már igazoltatást, láttam olyat, hogy rendterjesztés közben, hogy oda mentek a rendőrök, elküldték az illetőt, ott hagyták a holmiait. Én azt hittem, hogy őt akkor beviszik. Erre rá 2 óra múlva teljesen nyugodtan visszajött, szépen is leült oda. Úgyhogy a rendőrök gondolom csak arra az időre küldték el, amíg nagy a forgalom, hogy ne lehessen őt ott látni. Szóval ez egy, nem tudom, szóval ez, nem látom át ezt az egész helyzetet, hogy hogy működik. Gondolom ez egy területileg más, én a Kávin téren vagyok, ott például látom azt, hogy egyre több ficakba, a régi ficakba ugyanúgy kerülnek vissza
a
cuccok, amik voltak idáig, és valahogy nem megy a molesztálás. A blahalmizatéri állapot, az tényleg azt mondom, hogy az volt tartatatlan. Az igen, az teljesen jogosnak tartom. A belvárosnak gyakorlatilag a szívében egy olyan helyen, ahol hát úgymond naponta több ezer ember megfordul, külföldiektől kezdve mindenki, és akkor azt látja, hogy ott ezek az emberek ott a saját vizeletükben meg. Szóval ez tényleg tűrhetetlen volt.
Látom, hogy hosszú lesz ez az interjú, de nem baj, mert ezért is vagyunk itt. Én inkább azt kifogásom, és inkább azt tartom tűrhetetlen. Tehát egyetértek veled, hogy igen. Tehát az, hogy járók elők jönnek, mennek, ők nem azért mennek oda, hogy most mindenféle nem annyira szép dolgot lássanak. De azt gondolom, hogy az, hogy a 21. században ilyen állapot lehet, azt én sokkal inkább tűrhetetlennek tartom, mert amikor a 21. században már mindenkinek 3 telefonja van, meg nem tudom hány internet előfizetése, és akkor most csak ilyen alapdolgokat mondtam, meg WhatsApp, meg nem tudom már mi van, Skype-olunk, Bipolunk, és még mindig ott tartunk, hogy ez előfordulhat, mert olyan lyukas a szociális háló, hogy nem is tudom, hogy lehetne ezt milyen hasonlattal kifejezni. Viszont eszembe jutott egy kérdés, és tényleg kíváncsi vagyok a véleményedre. Én is sokat olvasok, ha akarok, hanem mindig ezekbe botlok bele, hogy te mondjuk, ha most lenne egy olyan lehetőséged, hogy egy akár az ellátórendszer bármely szintjén lévő, akár utcán élő hajléktalan ember, te most melyik országba küldenéd el, ahol azt mondod, hogy figyelj, menj el, direkt nem mondom, mert te mondd ki ezt, légy szíves, melyik országba küldenéd el a hajléktalan embert, ahol úgy érzed, hogy ott jó a szociális háló, jól vannak a dolgok kitalálva, valószínűleg hamarosan vissza tudna integrálódni. Mit gondolsz, ez milyen messzire kéne menni?
Hát most a nyáron volt egy konferencia, ahol Finnország az egyik példa, ahol...
Hogy ez a FEANCA konferencia, az Európai Hajléktalanellátó Szervezetnek a...
Igen.
Aminek Budapest adott otthont.
Igen.
Igen.
Aha. És hát Finnország az egyik olyan állam, ahol már ott úgy kezdik, hogy a hajléktalannak magának nem az a legelső dolguk, hogy most bedugják egy ellátó szervezetbe, hanem hogy lakást adjanak neki.
Tehát először lakhatást.
Lakhatást adnak neki, saját maguk dolgát könnyítik meg. Megpróbálják őt távol tartani a hajléktalan ellátótól, lakást biztosítanak neki, ugye kap felügyeletet, mert vigyáznak rá.
Szósz munkás?
Sorstársegítők általában, szosztmunkás, de inkább sorstársegítők azok, akik kijárnak hozzájuk, és ők csinálják ezeket a dolgokat, hogy utánuk néznek, ők dolgoznak, elmennek, el tudnak helyezkedni, dolgozni, sőt, segélyt kapnak. Aki esetleg olyan állapotban van, hogy még nem integrálódott annyira, hogy tudjon menni dolgozni, azoknak csináltak külön egy szigetet, ahol hajléktalan emberek vannak, de nagyon jó körülmények között. Meg se közelítjük azt.
Hogy kell ezt elképzelni? Ugye egyrészt ugye rádióban beszélgetünk, tehát ezt úgyse látnák, de azért mondj már két mondatot, hogy ez mit, konténert képzeljünk el, vagy egy... Hogy kell ezt elképzelni a körülmények? Tehát, hogy hogy kinéz ki a lakás? Vagy mik ezek? Hát, rendes lakóházak? Vagy mik ezek?
Faházak. Faházak, ami teljesen otthonosan be van rendezve, mindenkinek saját szobája van, úgyhogy ez így kezdődik.
Tehát ugye látszik a kérdésemből, hogy ott ez nem is kérdés, hogy hogy néz neki, hát normálisan. Teljesen normálisan. Aha, ez nagyon jó.
A másik nagy példa a Németország, ahol egy bizonyos idő után, úgy szintén a visszaintegrálódás után bérelnek nekik lakást, kapnak havi 800 vagy 1000 márka, vagy márka, elnézős, euró
volt az is.
Összeget, és ebből tartják fönt saját maguknak a bérlakást, ebből csinálnak mindent, és ugye elmennek dolgozni, és a munkájukból abból már megvan a keresmény, úgyhogy tudják fizetni a lakást, megvan a lakhatásuk oldva. Gyakorlatilag így már az államnak leesik a keze a tagról, már nem hajléktalannak számít, hanem rendes, normál állampolgárnak. Mm-hmm. Ugye most több olyan ország van, ahol ugyanez megtörténik, például Spanyolország, megtörténik ugyanez Angliában. Szóval rengeteg olyan hely van, csak egyedül Magyarországon van olyan tűrhetetlen állapot, hogy ez. Ha én lennék a Atya Úristen, ami nem lehetek.
Bocsánat, akkor... hogy érted? Államtitkár, vagy miniszter, vagy miniszterelnök? Miniszter.
Hát a legalábbis miniszter. Egy olyan nem miniszterelnök, hanem mit tudom én, egy hajléktalanügyi szakminiszter, akkor legelső dolgom az lenne, hogy minden irányom arra fordulna, hogy ezeknek a hajléktalanoknak a integrálódását, visszaintegrálódását elősegíteni, visszavezetni őket a normális életbe.
Szerinted ez, ez szervezés, ez szakértelem, és vagy pénz kérdése, vagy ezeknek a kombinációja?
Tehát ezeknek a kombinációja, de leginkább itt azt kellene megállítani a korrupciót Magyarországon, mivel hogy az Európai Unió igen sok pénzt ad arra, hogy a hajléktalan ellátása, csak hát ez nem oda kerül, ahova kellene.
Hanem... Na de hogyha valami, most lehet, hogy naív a kérdésem, de ha valami megvan címkézzel, amikor én átutalok egy pénzt, és azt mondom, hogy a fővárosi gázműveknek menjen a 2018. június havi számlámra, akkor az ugye oda megy. Nem képes az Európai Unió az erre szánt pénzeket ellenőrizni, hogy azt arra költötték, vagy ez tényleg egy nagyon naív kérdés?
Ez egy naív kérdés, mert mindent meg lehet bundázni. Aha. Azt mondják, hogy na most akkor építünk egy hajléktalan szállót, kiírnak egy pályázatot, ugye valamelyik a miniszter úrnak a atyám fiának a ő nyeri a tendert, és a pénz már is ott van, ahol kell. Úgyhogy a hajléktalan ellátó az a építmény, aminek meg kell épülni, megépül annak a tizedéből, mint amennyit maga az Unió adott.
Értem, tehát egy túlárazás fog következni.
Aha. Sajnos ez van Magyarországon jelen pillanatban, úgyhogy a korrupció az nálunk iszonyatosan működik, úgyhogy ez a kormány, nem tudom, hogy mit akar, vagy egyáltalán mi a szándéka a hajléktalanokkal, de jelen pillanatban úgy néz ki, hogy szeretnék ezt a problémát úgy megoldani, hogy eldugni a hajléktalanokat, és hogy Magyarországon sehogy. Nincs hajléktalan. Mint ahogy megírtad a Egyetlen hajléktalan című operát, ami egy nagyon-nagyon szép darab, és abban is egy olyan elképzelt város volt, ami hát engem, mint hajléktalan, abszolút úgy megfogott, hogy sírtam rajta. Szóval annyira jó volt az egész történet, hogyha mindenhol így működne, vagy legalább a negyed benne lenne, volt benne erőszak is nyilvánvaló, de hogyha legalább így működne, akkor Magyarországon jó lenne a hajléktalan ellátás. Úgyhogy ez egy nagyon, és hát ezért külön köszönetet mondunk neked, hogy ez belekerült a köztudatba, ez az opera, mert ez egy nagyon szép dolog volt.
Hát a cél valóban ez volt, hogy ébrezgessük, rázzuk föl akár saját magunkat, akár a közvetlen környezetünket, akár azokat az embereket, akiknek semmilyen elképzelésük nincs arról, vagy nincsen személyes tapasztalatuk azzal kapcsolatban, hogy talán hogyan kellene közelíteni a hajléktalanság kérdéshez, vagy azok az emberekhez, akik valamilyen szinten érintettek, és ahogy szoktuk mondani, mind szakmabéliek, mind nem szakmabéliek, hogy sajnos ma Magyarországon, vagy máshol bárkivel, bármikor előfordulhat az, hogy... És ezek nem nagy szlogenek, vagy lózungok, hanem ez gyakorlatilag sajnos így van. Na most eljutottunk a beszélgetésbe ahhoz a ponthoz, vagy most azt mondjuk, hogy menjünk ebbe az irányba. Tehát téged most valaki először hall. Tehát te ugye Ormódi József vagy, nekem csak Ormódi Dodi, és még sok más embernek. Mit kell róla tudni? Tehát hogy, hogyan jellemeznéd, hogyan mutatnád be magadat?
Hát először is gyakorlatilag szinte szerintem a hallgatók semmit nem tudnak rólam. 2004 óta vagyok hajléktalan, de dolgoztam egészen 2008-ig, amíg a gazdasági válság be nem ütött, akkor kerültem utcára, ami abban járt, hogy akkor kerültem közel a fedél nélkülhöz, mert először mint koldus voltam vele, és utána azt mondtam, hogy ez nekem így nem jó, mert azért a pénzért, amit én kapok az autósoktól, azért valamit nyújtani is kellene, úgyhogy bementem, megkérdeztem egy illetőt, hogy hol lehet jelentkezni, bementem, jelentkeztem, felvettek, és akkor én már büszke voltam arra, hogy azt a pénzt, amit én kapok, azért már nyújthatok is valamit. Uh-huh. Szóval adhatok érte valamit.
Tehát beindult egy pozitív energiaspirál, vagy nevezzük ezt bárminek, hogy nem csak az van, hogy te úgy érzed, hogy valahonnan pénzt nyúlsz le, vagy lejmolsz, hanem azt érzed, hogy kérem szépen, itt én megnéztem, ez egy magazin, ez egy művészeti újság, erre én tökre büszke vagyok, hogy én ezzel megajándékozhatok embereket, amiért ők, hát nyilván ugye a maguk módján 50, 100, 500 vagy 1000 forinttal akkor fizetnek, és ez neked is egy pluszt adott, és a mai napig ad.
Ad, igen, és hát tulajdonképpen azon kívül most jelen pillanatban a fedél nélkülnél dolgozom, mint közfoglalkoztatott, ami ugye most nagyon bizonytalanná vált, hogy február 28-ától, hogy maradhatok-e a cégnél, vagy nem maradok, mert már több egyére vagyok meghosszabbítva, és most az új rendeletek annyira kuszák, hogy nem biztos, hogy maradhatok. Úgyhogy teljesen bizonytalan a jövőm. Nem tudom, mi lesz velem, úgyhogy teljesen kilátástalan minden, mert kaptam ígéretet arra, hogy meg lesz hosszabbítva a státuszom, mint eredeti szóval foglalkoztatotti státuszba kerülök, mert hogyha nem sikerül a közmunka, akkor hát mehetek Isten hírével akárhova, hogyha nem segítenek rajtam.
Az akárhova azt értjük, hogy munka nélkül
lennél. Maradok, mivel hogy olyan állapotom van, olyan a egészségi állapotom, hogy olyan munkát nem tudok elvállalni, ahol fizikai munkát kell végezni. Egyszerűen Bilágos. Az uh-huh. számomra teljesen kizárt, hogy én fizikai munkát csináljak. Úgyhogy szóval félek, és itt egyedül a jó indulata az Aknai Zolinak van, a Menhely Alapítvány igazgatójának, a közvetlenül a fedél nélkül főszerkesztőjének, Eper Robertnek, az ő jó indulatukra számíthatok abban, hogy esetleg, hogyha egy minimálbért össze tudnának nekem vakarni, vagy bárhonnan olyan támogatást kapni, hogy ez megtörténjen, akkor egy darabig 59 éves fejemre, talán a nyugdíj korhatárig valahogy talán megpróbálnám kihúzni magamat.
Figyelj, ugye azért is beszélgetünk most, mert pont amit most elmondtál, szeretnénk neked összegyűjteni pénzt, ezt nagy valószínűséggel közösségi finanszírozási keretek között egy kampányba fogjuk megtenni. Az lenne a kérdésem, hogy mihez és nagyságrendileg mennyi pénzre lenne szükség. További kérdés az is, hogy milyen gyorsan, tehát mennyi idő alatt kellene, hogy ez rendelkezésedre álljon.
Hú, hát ez egy nagyon aranyos és nagyon jó kérdés, és köszönöm szépen. Hát gyakorlatilag a barátaimmal számoltunk, mert a cél az, hogy most jelen pillanatban támogatott lakhatásban veszek részt, szenvedélybetegek támogatott lakhatásában. Ugye, mivel hogy a munkaköröm nem engedte meg azt, hogy terjesszek nagyon sokáig, úgyhogy csak abból a 54 ezer forintos fizetésemből éltem, amit kaptam. És hát most, amit kiszámoltunk, az körülbelül egy olyan 801 millió forint körül lenne, hogy ki tudjunk bérelni egy lakást, ahova normálisan hosszú távra szeretnénk beköltözni. Ugye kauciót kell fizetni, és sajnos ma Magyarországon a albérleti árak olyan magasak, hogy egyszerűen, hogy keresményből azt kifizetni, az teljesen lehetetlen. Pláne akkor, hogyha most netán-tán február 28-ával megszűnik a munkaviszonyom, akkor végképp csak a terjesztés marad, de a terjesztésből össze tudok szedni annyi pénzt, hogy netán-tán a havi rámeső összeget, azt a 80-80 ezer forintot, mert többre nem merek gondolni, mert ugye élni is kell valamiből, úgyhogy...
Bocsánat, a 60 kötője 80 ezer forint, az a lakhatás...
Igen, az a, igen,
és a rezsi, a rezsinek a, rész, igen, mert igen, hogy hárman, ha jól tudom, hárman lesztek.
Hárman mennénk, igen. Akik mennénk, és szóval, hogy én megfinanszíroznám ezt az egészet, ebben három társamat ki tudnám már húzni abból, hogy ők, hát jobban mondva, egy olyan társamat ki tudnám húzni abból, hogy nem a hajléktalan létbe élne, hanem hogyha netán-tán még a bérlő hajlandó lenne, egy 6 hónapos kauciót megkap, akkor talán bejelentetne állandóra, ami azt jelenti, hogy jogilag akkor már nem vagyok hajléktalan, hanem jogilag akkor már kikerültem az ellátórendszerből. Most ugyanúgy igénybe vehetek mindent, de jogilag akkor már nem hajléktalan vagyok. Ez azt jelenti, hogy ez egy akkora lépés lenne számomra előre, ami hát az egész életemet megváltoztatná gyakorlatilag. Szóval teljesen másképp élnék a világban, hogy saját kis szobám lenne, végre egyedül leunyhatnám a szememet, és senkit nem zavarna az, hogy én horkolok, hogy tévézek éjszaka, mert nekem az a mániám és az internet. Úgyhogy most, ahol lakom, igaz, hogy olyan kötöttség van, hogy a szobatársammal ketten lakunk, egy körülbelül egy 20x négyzetméteres szobában, de hát ugye az le van felezve, az egyik rész az övé, másik rész az enyém, de viszont egymást úgy zavarjuk, hogy én tévézek, ő meg semmit nem csinál, úgyhogy ő csak alszik, meg dolgozik, ha dolgozik, úgyhogy általában a napnak a túlnyomó többségét otthon tölti, meg az estéket, úgyhogy én csak fülhallgatón keresztül tudok tévézni, ami egyszerűen már a füleimet zavarja, mert már ki van sebesedve, már minden bajom van. Internetezni nem tudok, mert őt zavarja az, hogy a billentyűknek a nyomogatása, meg hát szóval ilyen apró cseplők is dolgok, szóval az embernek teljesen más az, hogyha külön lenne.
Aha. Jó, tehát hogyha havi szinten 60-80 ezer forint összejönne, az gyakorlatilag azzal, ha jól értem, akkor nullán állnál, vagy nem jól értem?
Hát avval úgy állnék, hogy terjesztéssel körülbelül, amikor terjesztettem normálisan, és volt rá időm, akkor egy olyan 100-120 ezer forintot plusz mellette, nyilvánvaló, hogyha megszűnik a munka viszony, akkor visszakerülök állományba, azaz kapom a FAT-t, a foglalkoztatás helyettes támogatást, az 22.800 forint. Ebből a pénzből, ami akkor kijön egy olyan 120-130 ezer forint, amiből, hogyha kijön a 60-80 ezer forint, akkor marad arra, hogy azért mégis valami maradjon a életemre is. Hogy tudjak enni, esetleg ruházkodni, vagy bármi, szóval nem vagyok egy dobálózós ember, úgyhogy, de szeretek másokkal jót tenni. Mindig olyan típus voltam, hogy ez a igazi segítő, aki mindig azt nézi, hogy a másikon hol tudok segíteni.
Szóval... Ez mivel, konkrétan ez mivel nyilvánul meg? Meséljél nekem itt, mielőtt elkezdtük ezt az interjút. Mivel hát, nyilvánul ez meg, akár így az elmúlt pár hétben mit
hát,
tettél ezen
a téren? Hát gyakorlatilag rengeteget költöttem, nagyon sokat költöttem. Most, hogyha megkérdezi valaki, hogy miből, akkor elmondom nagyon szívesen, és nem titkolom, hogy bejött a Rönig Gézának a könyve, ami egy akkora segítség volt így a fedél nélkül terjesztői számára, hogy gyakorlatilag nem sokunknak volt annyi pénze, hogy meg tudja venni magát a könyvet, mert én is úgy kezdtem, hogy először csak 10 darab könyvet tudtam megvenni, azért kifizettem a árat, ami azt jelenti, hogy megdupláztam a 10.000 forintomat, a 10.000 forintból lett 20.000 forint, a 20.000 forintból vettem könyvet megint, annélkül, hogy hozzányúltam volna, úgyhogy körülbelül egy olyan 2-3 hét alatt szertettem egy 60-70 ezer forintra, ami meg hát plusz a fizetésem, ami a 54 ezer forint, amihez nem mertem hozzányúlni pontosan emiatt, hogy tudjak még könyvet venni, úgyhogy bevásároltam a könyvekből, úgyhogy aránylag egy elég szép jövedelemre tettem szert, ami sajnos most, nem sajnos, mert örülök neki, hogy másnak boldogságot tudtam okozni. Bent a fedél nélkülnél gyakorlatilag földíszítettem a termet, mindenkinek vettem szaloncukorkát, minden terjesztető társamnak, akik odajöttek, vettek tőlem újságot, adtam szaloncukorkát, kis mandarint, kis csoki Mikulást, mindenki kapott valamit, szóval mindenkit megpróbáltam megajándékozni.
Hány terjesztőről beszélünk kb.?
Hát akik folyamatosan bejárnak, azok körülbelül olyan 25-30 terjesztő, ezek a majdnem napi, hát heti szinten beszélek inkább, akik rendszerességgel járnak.
Igen, mert bevásárolnak egy hétre való.
Igen, és akkor ők azok, de van olyan, aki napi szinten bejár, van egy 10-15 terjesztőnk, akik minden napot van, és ők a igazi kemény mag, akik aztán tényleg, ha kell, hanem ha szakad az eső, ha ideg van, ha meleg van, akkor is ott vannak. Ők az igazi terjesztő csapat, ők a család, az igazi nagy család, és hát ez nagyon jó dolog. Na és hát ők, amikor meglátták ezt, hogy föl van díszítve a terem, meg már tavaly is megcsináltam ugyanezt, és valahogy majdhogy nem elsírták magukat, hogy már évek óta nem volt ilyen a fedél nélkülni, hogy beletve volna a 10 hipaterem, hogy most csillognak, villognak a fények, föl van díszítve a fenyőfa, otthon nekik alatta valami kis ajándék, mindenkinek raktam kis mikuláskát, vagy valami kis apróságot, hogy valamiben megpróbálom kompenzálni azt, hogy ők hogy viselkednek velem, mert én nagyon-nagyon szeretem őket, szóval egy olyan mérhetetlen szeretet van bennem irántuk. Sajnos most idén elvesztettem egy nagyon kedves terjesztőnket, akivel gyakorlatilag nála laktam, egy idős néni, Marika néni, aki, hát ő volt a egyik legidősebb terjesztőnk, mert kiderült, hogy nem ő a legidősebb, volt nála idősebb is, de én nagyon-nagyon szívemre vettem, amikor ő elment közülünk, és hát az volt a baj, hogy a családja rögtön a lakásra utazott, úgyhogy ez nekem nagyon fájt, és nem közölték velünk, hogy hol, mikor lesz a temetés. Ezt is csak úgy tudtuk meg utólag, hogy hát valahol lesz a temetés, úgyhogy vagy volt a temetés, jobban mondva. És hát ugye még azt sem mondták meg, hogy hol, melyik temetőbe, hol történt az egész. Szóval ez egy ilyen fájdalmas.
És azóta volt. Sem tudni, hogy hol van?
De fél? Most már hála Istennek megtudtam saját magam. Addig jártam utána, míg megtudtam, hogy hol van, úgyhogy kiderítettem.
Mondtál egy több érdekes dolgot, és csak valami ugye megütötte a fülemet. Én ugye nem az első, már sokadik fedél nélkül karácsony ünnepségen voltam, amely ugye most a felújított Bálint házba volt. És én mindig azt tapasztalom, hogy ezek nyilvános rendezvények, de viszonylag kevesen vagyunk. Például ez a kemény mag, akiről beszéltél, akik bejárnak szinte napi szinten, ők ott voltak ezen a ünnepségen? Vagy
de,
jellemzően ott voltak?
Igen, ott voltak, jellemzően ott. Ők ott voltak.
Hát akkor jellemzően akkor a kemény mag, amely a mindennapokban is tartja a kapcsolatot, igen, és összetart, az volt gyakorlatilag ott.
Igen,
és a többiek meg vagy dolgoztak éppen.
Hát ugyanúgy el is hangzott, igen, voltak, hogy nagyon sok ezredesünk van, hála Istennek. 46 szószerűen.
Azaz kereken. 46 olyan kiemelt terjesztő, akik legalább
nem kiemelt 1000 terjesztő, hanem terjesztő, aki 1000 darabot legalább eladott, az már ezredesi rangot.
2018-ban.
Igen, 2018-ban, egy éves időszak van, és 1000 darab újságot el tudott adni.
Ez azt jelenti, hogy azt az 1000 darabot úgy tudjátok mérni, hogy amit ti ki is adtatok neki. Tehát az
igen,
szinte
igen.
Biztos, hogy ezt ő...
Igen. Azt ő biztos, értékesítette. Uh-huh. Igen. Most van egy olyan dolog, hogy amire nagyon vigyázni kell, hogy vannak olyan sémlisek, már nem közöttünk, hanem volt terjesztők, akik beletvonva tőlük a engedélyt, hogy ők megpróbálnak megkörnyékezni bizonyos embereket, akik nem tudják, mivel játszanak a terjesztői engedélyükkel, szó szerint. Mert hogyha egy ilyen embernek átadnak újságot, akkor kötelességünk az ő terjesztői engedélyét bevonni. Úgyhogy ő utána egy darabig vagy tiltó listára kerül, mit tudom én, egy-két hónapra, vagy pedig végleg elveszük tőle az engedélyt.
És Dodi, ha most jelentkezne nálatok mondjuk, hogy 10 ember, ki tudtok most adni 10 standot? Tehát van 10 olyan terület, igen, Budapesten?
Igen.
Mennyi van körülbelül? Lehet azt most tudni, hogy mennyire telített a fedél nélkül árusítási piac, vagy a plac?
Hát most nagyon kevesen vagyunk.
Kevesen.
És ennek, ahogy mondtam, örülök.
Mert hogy egy része vissza,
igen, vissza tudott integrálódni. És ugye a legtöbben vissza
hagyományos munkát dolgozni, találni.
Úgyhogy dolgoznak, ami nagyon jó. És a fedél nélkülnek a terjesztése maga az, hogy terjeszt, beszél az emberekkel, már egy olyan előrelépés, hogy tud úgy kommunikálni az emberekkel, és vissza tud integrálódni abba, hogy el tudjon menni egy akármilyen munkahelyre, tud dolgozni, reggel föl tud kelni 6 órakor, van albérlete, van hol laknia, van olyan, aki szállóról járt be dolgozni, de rendesen bejárt. Igaz, hogy este 5 órakor tud csak bemenni a szállóra, mert addig kint kell lenni, de január 1-től a új törvény értelmében minden olyan hajléktalan ellátó szervezetnek este 18 óráig, január 1-től, azaz új év első napjától érvényben van ez a rendelet,